A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Kocsi Barnabással, a DM-ker NRT vezérigazgatójával, és hát az első részt, ha röviden össze akarom foglalni, akkor talán azt mondhatom, hogy egy nagyon bonyolult évet zárt tavaly a DM-ker, és hát
ez így van.
Ezt nagyon lehetett tudni, ezekről beszéltünk, hogy ahogy az építőipar elkezdett fékeződni, úgy húzták be a féket a gépvásárlásoknál, ám a végén arról beszélgettünk, hogy az egyébként nagyon népszerű kisgépek, hát kicsik, nem olyan kicsik azok, de mondjuk a hatalmas dömperekhez képest kisgépek, azok népszerűek továbbra is, és hát kis érdekesség volt itt a végén, hogy a mezőgazdasági gépek, ezek a teleszkópos, kis ügyes masinák, ezekben pörög a magyar piac, illetve még a bolgár, ahogy ez itt kiderült számunkra. A magyar és a bolgár gazdák nagyon megvannak ezekkel a gépekkel elégedve. Na és akkor talán folytassuk onnan, ha már itt a tavalyi év kihívásairól beszélgettünk, meg így bele-bele kapkodtunk az idei kilátásokba. Én most azért még megint visszanéznék még az előző évre, mert ez egy igen terhelt év volt olyan szempontból is, hogy a forint az euróhoz képest nagyon gyenge volt, szinte egész évben. Valamikor februárban elkezdődött ez a gyengélkedés, és aztán gyakorlatilag, ha jól emlékszem, idén mentünk 400 forint alá.
Ez így van, igen.
És hát egy olyan cégnél, ahol külföldről jön a portéka, vélhetően eurós elszámolással, ez igencsak megnehezíthette a dolgokat.
Hát igen, ez egy nagyon nehéz faktor volt a 2022-es évben. Én ezt úgy fogalmazom meg magunk számára, hogy nem is elsősorban a gyenge vagy erős forint a probléma, hanem a volatilitás. És ugye, ha a tavalyi évet nézzük, akkor ha jól emlékszem, az évkezdéshez képest a két szélső érték között több mint 70 forint volt, ami hát ugye majdnem 20% különbség, és egy állandó volatilitással rendelkező árfolyam az importőröknek nagyon nehéz környezetet teremt. Nem voltunk mi sem más helyzetben, tehát ez a volatilitás volt az, ami nehézé tette az évet. Nekünk szinte mindegy lenne, hogy milyen euró-forint árfolyamra állunk be, ha az egy értelmezhető sávban mozogna, ez az 5-10 forint körüli sáv, azt egyszerűen az ember az árazással vagy a hatékonyság növelésével valahogy rendbe tudja tenni, de amikor ennél jóval drasztikusabb szélsőértőkek között viszonylag rövid idő alatt változik egy valuta, az gyakorlatilag nagyon nehéz helyzetet eredményez, és hát ez azért a tavalyi évre nekünk is elég rendesen rányomta a bélyegét.
Hát ha elárulhatja, mit lehet ilyenkor csinálni? Hát tudom, hogy vannak mindenféle fedezeti ügyletek, egyebek, de hát ez még nem a csoda.
De hát igen, tehát nem, semmilyen csodát nem lehet csinálni. Az ember próbálja magát olyan szerződésekkel levédeni az értékesítés során, ami a lehető legközelebb hozza a számlát, a beérkező számlát és az értékesítés időpontját, hogy az euró és a forint közti átváltás között az idő rövid legyen, mert akkor tudja legjobban kivédeni ezt a változékonyságot. De hát ugye arról beszéltünk a korábbi interjúban is, meg már most is, hogy azért a szállítási problémák még mindig benne vannak, és akármennyire lassul egy piac, azért, hogyha 3-6 hónapot kell várni egy gépre, tehát nem tudom megtervezni azt, hogy ez a gép, amit megrendeltem, mikor ér be, vagy állandó csúszásra érkezik be, akkor az, hogy mi mikor adjuk át az ügyfélnek, az szintén egy állandó csúszásban van, és innentől kezdve ezt tervezni, a pénzügyi tervezés az rettentő nehéz. Tehát, hogy csodákat a nehéz gépek, vagy az építőipari gépek piacán nem lehet csinálni.
Hát ráadásul ezek a nagy gépek, azokból gondolom nem tartanak készletet, mert hát azok önmagukban olyan értéket képviselnek, hogy az hihetetlenül megdrágítaná még a
történetet. Van készletünk egyébként, azért az előző beszélgetésben talán az vagy visszaemlékszik rá, vagy nem, de ugye nekünk a 2021-es éves fejlődésünknek egy nagyon fontos titka volt az, hogy nagyon jól bekészleteztünk. Hát a 2022-es évben ez nyilván az ellenkezőjére fordult, mert a nagy készlet az egyébként egy nagy terhet jelent. Nyilván előny, amikor egy ügyfélnek valamiért tényleg gyorsan kell gép, akkor mi tudunk adni, és hát látjuk azt, hogy egyébként a versenytársaink is készleteznek gépeket, de hát ezt nagyon észre kell csinálni, mert különben úgy simán tönkre tud tenni egy céget. Nagyon, nagyon fontos, nagyon figyelünk rá, hogy egy optimális készletszinten működjünk, különben ez azért nagyon megnehezítené szintén az életünket.
Ráadásul ugye a készleteket meg kell tudni finanszírozni, és ilyen elszálló kamat mellett ez nem lehetett egyszerű. A finanszírozást hogyan lehetett megoldani? Vagy igazából a korábbi készletek segítettek.
Igen, tehát az, hogy figyeltük a piacnak a változásait, és ezzel együttemben próbáltuk a készletezésünket értelmezhető módon visszafogni. Ez ugye segített, de nyilván igen, finanszírozni kell, nagyon régi partnereink vannak, akikkel hosszú távú megállapodásaink vannak, tehát egy-egy aktuális piaci helyzethez képest én úgy gondolom, hogy a DMKR finanszírozása még mindig megfizethető vagy értelmezhető, de nyilván ez egyre drágább mutatvány, ez biztos.
És ugye nem csak a készleteket kell finanszírozni a gépek esetében, hanem hát a vevők sem készpénzes vevők általában, főleg, hogyha egy ilyen komolyabb, több 10 milliós vagy 100 millió fölötti gépről van szó.
Igen, többféle kommentárt is tudok ehhez fűzni. Az egyik az, hogy ugye mi próbálunk teljes szolgáltatást nyújtani a partnereinknek, tehát 2021 év végén megalapítottuk a DMKR Financial Services Kft-t, aminek az a célja, hogy ne csak a gépeket adjuk el az ügyfeleknek, hanem a pénzügyi terméket is, tehát a finanszírozást is. Nagyon erős, fontos partnereink vannak erre, így van lehetőségünk több megoldást kínálni az ügyfeleinknek. Ez az egyik kommentárom. A másik pedig az, hogy egyébként a piac lassulását az is jelentősen okozza, hogy a különböző állami támogatott finanszírozási lehetőségek gyakorlatilag áprilissal megálltak, megszűntek, és főleg, ahogy ön említette, a nehéz gépek, amik ugye őrült értékeket képviselnek, hogy ezeknek a piacát azért jelentősen mozgatta korábban az, hogy milyen állami támogatásokkal lehetett hozzájutni egy-egy ilyen géphez. És ha nagyon magamban nézek, vagy az iparág szempontjából, én azt gondolom, hogy a 2020-21-es év az ilyen szempontból egy picit túlfűtött volt, tehát az, hogy 22-ben el kellett jönni egy lassulásnak, az én azt gondolom, hogy egy teljesen természetes piaci helyzet és piaci változás, úgyhogy nagy csodák ebből a szempontból sincsenek.
De ha már van egy ilyen saját közvetítő cégük, az mekkora piaci előnyt jelent? Vagy ez nem tud akkora piaci előnyt jelenteni, mint mondjuk, hogyha csak ugye szabadon kellene eldönteni a vásárlóknak, hogy éppen honnan hozza a finanszírozást?
Ugye ezt mi az ügyfelek szemszögéből vizsgáljuk, tehát itt nem is elsősorban a piaci előnyszerzés, hanem illetve egész pontosan piaci előnyt az jelent, hogy a lehető legszélesebb módon próbáljuk kiszolgálni az ügyfeleinket, és akkor egyébként ennek a cégnek, a Financial Service-nek a portfóliójában biztosítási termékek is vannak, tehát ezeknek a közvetítésével is foglalkozik a cég, tehát azt próbáljuk megoldani, hogy egy ügyfélnek ne kelljen külön elmenni egy bankba, egy leasing céghez, innen-onnan ajánlatot kérni, amikor szükség van egy biztosításra. A képviselőink, a munkatársaink a gépet szakmailag eladják, és utána egy másik csapat pedig a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat ajánlja föl az ügyfélnek, aki ezzel vagy él, vagy nem él, aki ugye nyilván talál finanszírozást, hiszen a piacon talál magának is. Esetenként tudunk olyan kondíciókat ajánlani, ami egyébként jobb, mint a piacon szabadon föllelhető megoldások.
Na most azt hiszem, hogy még sorolhatnánk az összes olyan piaci turbulenciát, ami a tavalyi évet bonyolultá tette, hogy nagyon eufemisztikus módon fogalmazzak itt, de hogy például az energiaárak, ami gondolom önöknek sem volt mindegy, és ugye ezzel párhuzamosan, és ezt a kettőt én összekötném, az úgynevezett ESG, a fenntarthatósági kérdések, ez ugye tőzsdei cégnél megint csak egy fontos kérdés, egyre inkább figyeli a piac ezt is, és hát ahogy én látom, mintha leértékelődtek volna tavaly a nagy gázhiány és a nagy energiaéhség idején, vagy inség idején, mintha egy picit leértékelődtek volna ezek a fenntarthatósági, környezeti kérdések, és mindenki gyorsan energiát akart. Persze, ha önök más tapasztaltak, akkor kíváncsian várom a válaszát erről is.
Nyilvánvalóan nem. Tehát mind a Bobcat, mind a Dusan kínálatában szerepel, akár elektromos, a Dusan kísérletezik hidrogén meghajtású gépekkel is, de finoman szólva sem ugrott meg a kereslet ezek iránt, a gépek iránt. Ugye nyilván itt még a bekerülési költség lényegesen magasabb, mint a hagyományos dízel meghajtású eszközöknél. Tehát nem én ugyanezt a trendet látom. Nyilván az egyfajta havária volt a világ számára, vagy Európa számára, hogy egy energiaforrás, illetve annak az útja egy háborúval gyakorlatilag kiszámíthatatlanná vált. Tehát ebben a környezetben én is azt gondolom, hogy nincs választása senkinek, meg kell oldani a lakosságnak a fűtést, az áramellátást, mert egyszerűen megáll az élet, megáll a világ, ha ez nincs. Másfelől az ESG egy nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy mindenhol a kulturált világban foglalkoznak ezzel a témával, és mi egy tőzsdén jegyzett társaság egyszerűen etikai szempontból is kötelezőnek tartjuk, hogy foglalkozzunk a környezetünkkel, a szociális környezetünkkel, foglalkozzunk a geográfiai környezetünkkel. Tehát amit a DMK Renyerté megtehet annak érdekében, hogy minél kisebb lábnyomot hagyjon a világban, azt mi igyekszünk megtenni, és hát ezt az ESG tanúsítványt, illetve az ESG dolgozatot végrehajtani magunkon.
És az ember így mondaná, hogy ez igen nehéz lehet, miközben ugye azért mégiscsak fosszilis üzemanyaggal működő gépekről van szó. Vagy itt mások az elvárások?
Hát mi kereskedő cég vagyunk, tehát nyilván az, hogy a termék maga milyen környezeti hatásokkal rendelkezik, az egy téma, arra ugye nagy ráhatásunk nincsen, hiszen azt két dolog határozza meg, egyrészt az a piac, aki fölveszi, tehát hogy milyen igényeknek kell ezeknek a gépeknek megfelelni, hogy nyilván nem lehet egyik pillanatról másikra áttörő technológiai megoldást hozni. Tehát egyrészt a piac elvárása az, ami meghatározza, hogy a gép maga milyen környezeti hatásra van, illetve hát a fejlesztés, de ugye ez pedig a gyártó partnereknél zajlik, tehát magunknak a gépre, illetve annak a hatásaira nincs ráhatásunk. Mi azt tudjuk tenni, hogy a saját működésünket tesszük a lehető legkörnyezettudatosabbá, szociálisan tudatosabbá, és ezen dolgozunk, mert ezt úgy érezzük, hogy ez egy fontos téma, és hát nyilván az sem szabad elfelejteni, hogy egyre fontosabb döntési pont tőzsdei befektetéseknél. Úgyhogy ennek igyekszünk megfelelni.
Hát az időnk az gyakorlatilag elfogyott, és azt gondolom, ez egy legfontosabb témára alig maradt időnk, de muszáj lesz róla egy pár szót legalább beszélni. Hát ugye a jövőt már említettük, de hát azért mondjuk a stratégiai jövőképről is essen némi szó, hogy a fejlesztésben vannak is éppen, építkezés is folyik. Ezeket mennyire akasztják meg a körülmények, és melyek azok, amik kell azt mondják, hogy teljesen mindegy, hogy idén mi van. Van egy célunk, azt el fogjuk érni, és ezért aztán bizonyos beruházások, bizonyos tervek akkor is megvalósulnak, hogyha idén nagyon nehéz lesz a piac.
Ugye nyilván az ember azokat a terveket, amiket hosszasan dédelget, azokat nagyon nehezen engedi el, és nyilván lehet, hogy lesz olyan pillanat, amikor rákényszerülünk, bár én ezt most egyenlőre kizártnak tartom. Jelen pillanatban ezeket a fontosabb projektjeinket futtatjuk tovább, tehát épül az új telephelyünk. Nem is elsősorban, nyilván az iroda nagyon fontos lesz, ugye ez egy sokkal környezettudatosabb iroda lesz, de ami nagyon fontos, hogy lesz egy vadonatúj, nagyon jó minőségű szervizünk, ami már nagyon régóta szükséges. Lesz egy lényegesen nagyobb tárolókapacitásunk az alkatrészek számára, ugye ezen a piacon nagyon komoly fejlődési terveink vannak, tehát az alkatrészértékesítést tekintetében. Tehát ezt az építkezést, ezt nyilván akkor fogjuk megállítani vagy elengedni, ha már nagyon muszáj lesz, és én remélem, hogy erre nem kerül sor. A másik nagyon nagy fontos projektünk az új vállalatirányítási rendszernek a bevezetése. Ez megint az, amit szinte elengedhetetlen, hogy tartsunk és csináljuk és vigyük, és ameddig csak lehet, hajtsuk végre a lépéseket, mert az, hogy lássuk, hogy mi zajlik a cégen belül, hogy milyen egy adott pillanatban, milyen állapotban vagyunk, ahhoz ez egy új vállalatirányítási rendszer elengedhetetlen, és ezért egyelőre ezt a projektet sem engedjük el, és én nagyon bízom benne, hogy erre nem is kerül sor az év során. Be fogjuk fejezni mind a kettőt, az építkezést is, és a vállalatirányítási rendszert, és nyilván van még egy csomó más projektünk is, amik nagyon fontosak, és ezeket is visszük tovább, de ezt a kettőt szeretném kiemelni.
Ráadásul egy vállalatirányítási rendszer az nagyon sokban hozzá is járul ahhoz, hogy fenntarthatóbbak legyenek egyrésztről, és ne csak környezeti szempontból, hanem gazdasági szempontból
ez
is.
Nyilvánvaló.
Költséghatékonyságban is sokat jelent ez majd.
Pontosan. Valóban egy új vállalatirányítási rendszer a döntési mechanizmusokat tudja felgyorsítani, illetve a munkafolyamatokat tudja hatékonyabban monitoringolni, és ezáltal segíteni nekünk döntéseket hozni, ami gyorsabbá, rugalmasabbá tesz minket, tehát ez egy nagyon fontos tényező. Én nagyon ragaszkodom ehhez a projekthez személyesen is. És ez a vállalatirányítási rendszer nagyon fontos lesz abban, hogy a 2023-as évet jól tudjuk zárni. Hatékonyságot kell növelnünk, keressük azokat a kitörési pontokat, ahol egyre jobb profitabilitást tudunk a cégnek adni, és ebben nagy segítség lesz számunkra egy új vállalatirányítási rendszer.
Hát legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Kocsi Barnabásnak, a DMK Nyrt. Vezérigazgatójának, hogy vendégünk volt, és megosztotta velünk gondolatait. Tegye máskor is.
Én is köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, hogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.